az fantasztikusan megsokszorozza az erőt. Csak a határaimra kell figyelni, mert amikor végül is aztán itt a műtétnél én itt bementem, ott is szólt a hang. Nehez érkeztem elmondani. Most évtizedek óta nem szólt, de most megszólt, és megmenekültem, mert jöttem vissza csütörtökön, hogy megtartom a második napot, és ahogy beültem a kocsiba, akkor a fájt, megszólalt egy hang, hogy mutasd már magad a Bálint Gábornak. A Bálint Gábor egy pap, aki mentős is, és itt a programot ő szervezte. Én meg azt mondtam a hangnak, hogy nem. Nem akarom. Aztán jöttem tovább, és bejöttem a faluba ide, megint megszólalt. Ugyanezt mondta, ugyanolyan hangsúlyon, mutasd már magad a Bálint Gábornak. Erre válaszoltam, hogy majd ha szembe jön vele. Leparkoltam, és így jött szembe velem a Bálint Gábor. Nem mondom, vesztedő jött, mert... És ő elsőre megnyomkodta a hasamat, és azt mondta, hogy Magbél, azonnal menjek vissza. De mondom, nem fáj annyira. Azonnal menjek vissza, és beszéljek az orvosommal. Ha azt mondja, hogy sürgősségi, akkor irány a sürgősségi. Döbbenetes volt. Bementem, mindenhol azonnal sorra kerültem. A sürgősségi nem volt beteg. Én ilyet még nem láttam, délelőtt 10 órakor üres volt az aula. Sehol egy beteg, csak én. Oda ment, a Gábor fölhívta őket, hogy a püspök érkezik. És hogyha aki az ablakbárt úgy köszönt, hogy jó napot püspök, már vártam, jöjjön. Bevitt a belső részbe, ott se volt egyetlen egy beteg sem. Én ilyet még nem láttam. Azonnal sorra kerültem, és nem találták. Sem a vizsgáló orvosok, sem a mindenkivel ultrahang. Azt mondták, nem engednek el, mert gyanús. És a CT-t meg kellett várni, és a CT-t megtaláltam. És akkor az orvos közölte velem, hogy van egy jó hírem, nem mehet el, megműtöm azonnal. Mondtam, hogy be a pizsamám. Nem, hogy majd behoznák. És az első gondolatom, és ezt azért mondom, hogy mennyire nem veszem észre a határokat, én már akkor túléptem a határomat. De nem vettem észre, mert annyi jó élmény volt. Az első gondolatom az volt, hogy de jó, nem kell elmennem sehova. Ez volt az első gondolat. És ez azt jelentette, hogy már hazudtam megint magamnak. Én azt hazudtam magamnak, hogy én ezt még simán meg tudom csinálni. De nem. És a Jóisten megmentek, mert az orvos azt mondta, amikor meg találták, hogy mi van az, és a műtét után meg azt mondta, hogy ha egy napot kések, akkor keserves kínak között történik mindez, és nem biztos, hogy időbe érkeztem. Úgyhogy nagyon jó volt ez a hang. És még engedelmeskedtem is, mert csak másodszor. Mikor teljes a spiritualitásunk? Amikor egyszerre van jelen az egyház közösségébe beágyazódó lelki élet, tehát nem magánlelkélet, hanem az egyház közösségébe beágyazódó lelki élet, a társadalmi igazságosságban megjelenő hiteles erkölcsi élet, tehát nem csak magánerkölcs, hanem a társadalmi igazságosság is, és jelen van a hálás gyengéd szív. Mindegyikre szükségünk van, hogy védettek legyünk a mindent átjáró egyént és közösséget bizonytalanságba taszító és lelkileg megbetegítő helyzetekben. Akkor teljes a spiritualitásunk, amikor már nem válogathatjuk meg, kivel kerülünk egy közösségbe, amikor elköteleződünk konkrét személyek mellett, és elkezdünk felelősséget vállalni értük. Amikor már mások öveznek fel bennünket, és általuk Jézus oda visz, ahová nem akarunk menni. Nem elég szeretni, igazságban kell szeretni. Ez a papságra is érvényes, a házasságra is, A legtöbb bűnt a szeretet címén követjük el, a házasságban is, meg a papságban is. Mert én szeretem. Az nem bűn, hogy én szeretem a feleségemet is, és szeretem őt is, mert hát annyira vágyakozik a szeretet után. És szeretet címén követjük el. Társadalmi szinten Ronald Rolheisernek van egy könyve, a Sős, megszentelt, majd eszembe jön. Gyorsan akartam mondani, öregszem, nagyon élvezem.
Valamilyen vágy, nem?
Igen, a üdvözült vágy. Üdvözült vágy. Nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a könyv, és ott olvastam ezt a történetet. Mi a különbség az irgalmasság gyakorlása és a társadalmi igazságosság között? Szemléletesen mutatja be egy történettel. Volt egyszer egy város, amely egy fonyókanyarulata mellé épült. Egy napon három testet sodort a víz. A városlakók kihúzták őket. Az egyik halott volt, azt eltemették. A másik beteg, azt kórházba vitték. A harmadik pedig egy egészséges gyermek, őt egy családnál helyezték el. Attól fogva éveken át minden nap emberi testeket sodort a víz, akikről a városlakók nagy lelkűen gondoskodtak. Ám az évek során e sok nemes lelkűség és erőfeszítés dacára senkinek sem jutott eszébe, hogy följebb menjen a folyó partján, és kiderítse, miért sodor minden nap testeket hozzájuk a víz. Az irgalmasság konkrét személyeken segít, a társadalmi igazságosság pedig megpróbál feljebb menni a folyón, és megváltoztatni a strukturális okokat, ami miatt ez történik, amelyek hajléktalansághoz, egyenlőtlenséghez, rasszizmushoz, szexuális kizsákmányoláshoz, vagy abortuszhoz vezetnek. Például, amikor egy nő abortuszt kér, az a jéghegy csúcsa. A személyes döntése mögött ott van az egész gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi és szexuális rendszer, amely nyomást gyakorol a nőre, hogy végül is az abortuszt válassza. És ha nem teszi meg, akkor azban anya otthonba fog kikötni, ha sikeres, ha sikerül neki. Mert megszüli és elzavarják. Járok itt az anya otthonban, félelmetes történetek vannak. Mert igen mondott a gyereke életére, és nem volt hajlandó se a férje, se a család kedvéért elvetetni. És az utcára kerül. De ez csak a jéghegy csúcsa. Mögötte egy egész rendszer van, ami nem működik, vagy rosszul működik. A demokrácia elviekben igen, a gyakorlatban azonban számtalan ponton nem igazságos. Akik nem rendelkeznek történelmi kiváltságokkal, erősebb hanggal, vagy kevésbé megbecsültek, azok mindig hátrányos helyzetben maradnak. Egy olyan rendszerben élünk, ahol most visszatérve a nő helyzetére, az egész kultúra úgy döntött, hogy a szexualitást lehasítja a házasságról és a gyermektemzésről. Elválasztottuk. Egy ilyen rendszerben, amelyben a szex az együttjárás kibővítése, mindig lesz terhesség megszakítás. Nem tudja elkerülni. Olyan kulturális rendszerben élünk, amelyben elfogadható, hogy a férfiak és nők akkor is szexuális kapcsolatot létesítsenek, ha semmilyen módon nem köteleződnek el egymás mellett, és nem akarnak közös gyermeket. Egy ilyen rendszerben elkerülhetetlen az abortusz, és semmilyen törvényi előírás nem képes megakadályozni, hiszen a rendszer folyamatosan ki fog termelni valakit, aki teherbe esik és elszigeteltsége képtelenné teszi arra, hogy ott és akkor megszülje, a gyermekét. Egy ilyen rendszerben mindig lesznek terhességben szakítások. Az egész rendszert kell megváltoztatnunk. Lehetünk mi magunk erkölcsösek, kedvesek, ha direkt vagy indirekt módon támogatunk olyan rendszereket, amelyekben igazságtalanul jutalmaznak kiváltságosokat, és büntetnek kevésbé kiváltságosokat. Isten országa igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, amelyről csak akkor tudunk igazán tanúságot tenni, ha elutasítjuk, amennyire lehet a részvételt az igazságtalan rendszerekben, és megpróbáljuk megváltoztatni őket. Hol kell kezdenünk ezt a változást? Ha változást szeretnénk társadalmi szinten, egyházi szinten, akkor magunkon kell elkezdeni. Elsőként a saját szívünknek kell átmenni megtérésen. Ez a feltétele annak, hogy a világ szívét meg tudjuk változtatni. Ha a változást akarok az egyház legyénbe, akkor nekem meg kell változnom. Teljesen fölösleges botránkoznom azon, ami van. Én is része vagyok a rendszernek. Én is része vagyok ennek a rendszernek, és ha azt szeretném, hogy a paptestvéreim vagy a hívek változzanak, akkor nekem is meg kell változnom. Fel kell ismernem, azt mindig könnyű felismerni, mi az igazság a másikról. Szemet szúr, különösen, ha bűnről van szó. De az sokkal nehezebb felismerni azt az igazságot, ami rólam szól. Hogy miért azt érzem, miért azt gondolom, miért így cselekedtem, vagy viselkedtem, és képes vagyok-e változtatni le. Ha erre képes vagyok, vagy kész vagyok, és kérem a Szent Lelket, hogy ebben változtasson, attól még a rendszer nem változott meg, csak másképpen fogok jelen lenni a rendszerbe. És ha én másképpen vagyok jelen a rendszerbe, akkor a paptestvéreimnek is megadom az esélyt, hogy másképpen vegyenek részt ebben a rendszerben, ebben a közösségben, amit egyházmegyének hívunk. És én hiszek abban, hogy ez fokozatosan átjárja, mert kovász. Isten országa az így működik. Átjárja az egészet. Ezt ki szoktuk hagyni, különösen, hát nekem vezető szerepben ez sokkal egyszerűbb lenne elintézni, úgyhogy az egyházak ezt mondja, a valóság ez, és akkor tessék, ezért ez jár. A nehezebb út az, hogy és én hol tartok. És ha én meg tudok változni, a hazugságot akkor is hazugságnak fogom hívni. Az igazságtalanságot akkor is annak fogom hívni. Ezt általában nem szeretik az atyák, mert mindenki az irgalmasságot kéri tőlem számon. De irgalmasság, igazságosság nélkül kenőmájas. Lehet nyugodtan kenegetni. És mindenki ezt várja, hogy ugye, kenjük el, nem kell vele. Hát jó, nézd el, hát. Igazságosság, irgalom nélkül pedig pokol. Jog, szabály, törvény. Mi a problémák? Csak a lényeg marad ki, az, hogy én hajlandó vagyok-e megváltozni az evangélium mentén, vagy nem. Akarok, vagy nem. És annál jobb közeg, hogy megváltozzak, az egyház megyénél nincs. Ez mennyi atya gondoskodik arról, hogy minden héten legyen olyan helyzet, amikor szembesülnöm kell ő vele meg magammal.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.